akkor most olvassuk el a 62. Zsoltárt. Csak Istennél csendesül a lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én fősziklám és szabadítom, erős várom, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre? Miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban pedig kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istennél csendesül el lelkem. Tőle kapok reménységet. Csak ő az én fősziklám és szabadítom, erős várom, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek. Öntsétek ki előtte szíveteket. Isten a mi oltalmunk. Csak pára az emberek élete. Hazug láttat a halandókét. Ha mérlegbe kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban. Rablott holmival ne kérkedjetek. Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. Imádkozzunk.
Azt énekeltük, hogy meglátni Jézust, és a mai délelőttön én azt szeretném, hogyha meglátnánk őt, illetve Istent olyannak, amilyennek a Zsoltárból felolvastuk három tulajdonságát is. Kőszikla, oltalom, szabadulás. Három nevet fogok most mondani, és hogyha valaki figyelte az utóbbi napok híreit, akkor tudni fogja, hogy miről beszélek. Gusztár, Hanna, Heike. Nem tudom, hogy valakinek ismerősek ezek a nevek. Így nevezték el azokat a hurikánokat, amelyek az utóbbi napokban, illetve talán a mai napon is elérték, és illetve elérik Amerika partjait. És vannak az életének is olyan időszakai, amikor úgy éljük, azt éljük meg, hogy az életünket is elérik hurikánok, nem fizikai értelemben, hanem lelki értelemben. Elérnek bennünket lelki viharok, amelyek csak már nem is számítunk, és megpróbálják az életünket. És megpróbálják a hitünket. Az Úr Jézus a hegyi beszéd végén, Máté evangéliumának 7. részének a végén nem hagy kétséget a felől, hogy minden ember életében el fognak jönni ilyen viharok. Akár hívő, akár hitetlen az ember. Át kell élnie lelki hurikánokat, viharokat. Így fejezi be az Úr Jézus a hegyi beszédet. Mindenki tehát, bocsánat, kicsit tízhangos, hogyha tudnátok tudni. Mindenki tehát, aki hallja tőlem, mármint az Úr Jézustól, e beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló ahhoz a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És tömött az eső, megjöttek az áradások, föltámadtak a szelek, de nem dőlt össze, mert kősziklára épült. Majd így folytatja. És aki hallja ezeket a beszédeimet, de nem cselekszi azokat, hasonló a bolond emberhez, aki szövengre építette a házát. És ömlött az eső, és megjöttek az áradások, föltámadtak a szelek, neki estek annak a háznak, és az romba dőlt, és nagy lett a pusztulása. Akár hívő, akár hitetlen az ember, az életében vagy már eljöttek, vagy el fognak jönni időszakok, amikor úgy érzi, hogy viharok fogják el az életét, megjönnek az esők, és azok ömleni fognak, megjönnek az áradások, megjönnek a szelek, és azok nekifeszülnek az életünknek, és a kérdés az, hogy összeomlik az életünk, vagy megmarad. Ebben az életben nem kaptunk ígéretet arra, hogy viharmentes életünk lesz. A hívő ember sem kapott erre ígéretet. Ha valaki talán ebben reménykedik, és ezért akar hívő lenni, az előbb-utóbb csalatkozni fog. Nem magában, Istenben, hanem abban, amit tévesen Istenről gondolt. Ebben az életben igen is lesznek viharaink, lesznek küzdelmeink. Így történt ez Dávid életében is, amikor ezt a Zsoltárt írta. Az ő életében is ilyen hurikán volt, egy ilyen vihar, aminek a közepette fogalmazta meg mindazt, amit leírt a 62. Zsoltárban. Meddig támadtok még egy ember ellen, írja. Meddig törtök ellene valamennyien, mint meghanyatott fal és gyűrő kerítés ellen? Dávid úgy írta meg azt az élethelyzetet, hogy sokan rátámadnak. Valamennyien egy ember ellen törnek, és rárohannak, hogy mint egy falat ledöntsék. Én emlékszem, 3 vagy 4 éves lehettem, amikor építkeztünk, és emlékszem arra, hogy édesapámmal én is odaálltam a régi házunk falához, hogy együttes erővel azt ledöntsük. Ugye? Hatalmas erőm lehetett akkoriban, de ledölt az a fal. Dávid így érezte magát. Neki rontanak valamennyien, hogy ledöntsék őt az ő méltóságából. Amikor én döntöttem azt a falat, én nagyon élveztem. Tehát az egy jó szórakozás volt. Ledöntjük a falat és ledől. De itt egy emberről van szó, Dávidról, akit le akartak dönteni többen az ő méltóságából, az ő hatalmasságából. Nyilván, ha visszanézünk egy kicsit a történelemben, nem is messze, emlékeztetünk olyan pillanatokra, amik úgynevezett szobordöntőjetések. Ugye Nyébi nagy vezéreinek a szobrát, Szálinnak vagy Lenyének a szobrát ledöntötték. De itt ebben a Zsoltárban egy igaz emberről van szó, akit le akartak vetni az ő méltóságából. És hogyan? Ők is úgy tűnik, ezek a támadók élvezték ezt a helyzetet. Úgy írja Dávid róluk, hogy kedvelik a hazugságot. Ebben van az ő gyönyörűségük. Hazugságokat gyártanak, és azok által akarják ledönteni méltóságából Dávidot. Ha mai közéletre gondolunk, hogyan lehet valakit ledönteni a méltóságából, aztán, hogy nem sokat változott a világ. Először vájtálunk valakinek az életében, hogy találunk-e valami fogást rajta. Ha valami csoda folytán nem találunk, akkor a legegyszerűbb hazugságokat gyártani, azzal valakit bemocskolni, besárolni, igazságában megrontani. Dávidnak ezt kellett átélnie, hogy igazságtalanul bemocskolják, besározzák. És ráadásul olyan emberek, akikről azt írja, hogy kétszínűek, akik talán szájukkal áldották Dávidot, de szívükben átkozták. A mai világ sem külön annál, amit több ezer éve Dávid átélt. De hogyan viselte mindezt Dávid? Hogyan élte meg szívében az, hogy sokan rárontanak, és a szavaikkal, nem is szó szerint akarják ledönteni, de a szavaikkal le akarják dönteni méltóságából? Hogyan tekintett önmagában ebben a helyzetben? Azt írja, hogy olyan vagyok, mint egy bedőlt kerítés, mint egy meghanyatott fal. Nem tudom, hogy a jelenlévők közül van-e valakinek az életében ilyen hurikán, egy vihar, ami éppen mocsot tör át az életén, és úgy érzi magát, mint Dávid érezte ebben a helyzetben, meghanyatott fal, dűlő kerítés vagyok. Az elmúlt hónapokban mi életünkben is ilyen viharok mentek át, és én többször éreztem így magam. Meghanyatott fal vagyok, dűlő kerítés vagyok. Nem fogok részletesen beszélni, mert úgyis tudja a gyülekezet, hogy mi volt, amin átmentünk. Az egyik ilyen hurikán az volt, amikor Gellért fiunk fejest ugrott az emeltesájról, és koponyalapítörést szenvedett. A másik pedig az a 4 hónapig tartó húzavon a Magyar Államkincstárra, ami arról szólt, hogy megkaphatjuk, vagy nem kaphatjuk meg a lakásvásárlási támogatást, vagy másképpen a szoszport. És 4 hónap után még úgy döntöttek, hogy nem kaphatjuk meg, és ennek akkoriban sem örültünk, egy kitör örömmel, meg talán most annyira, de nem ez fáj legjobban, hanem az, ahogyan ez a 4 hónap eltelt, hogy ezt átéltük, ahogy ez lezajlott. Tehát vannak, vagy lesznek olyan viharok az életünkben, amelyek megpróbálnak bennünket, amelyek szinte elemi erővel belénk kapaszkodnak, amelyek nekünk feszülnek, és úgy érezzük, hogy gyengék vagyunk, erőtlenek vagyunk, tehetetlenek vagyunk. És mi az, amit ebben a helyzetben tehetünk? Mit tett Dávid? Istenhez menekült. Nem ebből a Zsoltárból, hanem az 57. Zsoltár 2. verséből hagyj idézzek egy gondolatot, ami ugyanebben a helyzetben íródott le. Szárnyaid árnyékában menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek. Valahogy Isten úgy mutatja be, mint egy kotós, aki várja a kibéjét a veszedelem idején. Szárnyaid árnyékában menekülök, amíg elvonulnak a veszedelmek. Amíg ilyen veszedelmek vannak, a szívünknek szüksége van egy oltalomban, egy menedékben, ahol megnyugodhatunk, ahol békességet találhatunk, mindaddig, amíg elvonul a veszedelem. Lehet megnyugodni akkor, amikor a veszedelemnek a kellős közepén vagyunk? Amikor a hurikán épp most söpör át rajtunk? Lehet a szívünkben megnyugodni, békességet találni? Dávid békességet talál. De hogy? És hol? Amikor Gyuri felolvasta a Zsoltárt, kihangsúlyozta. Csak Istenben. Csak Istennél nyugodik meg lelkem. Sehol máshol, semmi másban, senki másban, csak Istenben nyugodik meg lelkem. Csak Istennél nyugszik meg lelkem. Csak Istennél csendesül el lelkem. Több fordítás, idézek, azért mondom többször. Lelkem Istenben nyer nyugalmat. Újra. Ugye azért mondom, hogy újra, mert amikor jönnek a viharok, akkor azok belülről is feltavarnak bennünket. Az élet viharai az ember lelkét nyugtalanná, zaklatottá teszik. Hadd mondjak három indokot, ami miatt talán nyugtalanná vagy zaklatottá válhatunk. Az egyik az, hogy ilyen viharban talán úgy érezzük, hogy kicsúszik a talaj a lábunk alól. És nincs egy biztos pont, egy biztos kapaszkodó, hanem minden olyan bizonytalanná válik. És ilyen helyzetben Isten lesz az egyetlen biztos pont az életünkben. Dávid ezt mondja, ő az én kősziklám. Csak ő az én kősziklám. A másik az, amikor úgy érezzük, hogy ki vagyunk szolgáltatva az eseményeknek. Amikor védtelennek érezzük magunkat, és úgy érezzük, hogy nincs semmi, és nincs senki, aki megvédne attól, ami minket ér. És akkor Isten lesz az egyedüli védelem és oltalom. Ő az én oltalmam, vagy más fordítás szerint erős vára, mondja Dávid. A harmadik ok, ami miatt nyugtalanná vagy zaklatottá válhatunk, az, amikor úgy érezzük, hogy ebben a viharban magunkra maradtunk, egyedül vagyunk. Nincs, aki segítene, nincs, aki segítő jogot nyújtana, nincs reménységünk a szabadulásra. És akkor Isten az, aki segítséget nyújt, ő az, akiben tudunk reménykedni, és ő az, aki meg tud szabadítani. Az én fejemben a reménység egy olyan kötél, amit az Isten a jövőből ide dob hozzánk, hogy ezt a mában megragadjuk. Ez a szabadulásnak a közele. Ami reményt ad a jövőre nézve. Isten kiszabadít ebből a helyzetből. És Dávid ebben a sok támadásban, ebben a sok hazugságban úgy tekint Istenre, mint aki kőszikla, oltalom, szabadulás. Kőszikla, amit nem sodor el semmilyen ár. Oltalom vagy erős vár, amit nem rendítenek meg az erős felek. És szabadulás és reménység, ami bizonyos, ami tényleg is tettőjön, meg megígérte. Itt csak beszúrásként hadd mondjam, a keresztény ember életében, és talán lehet, hogy furcsán hangzik elsőre, az is lehet szabadulás egy helyzetből, hogyha Isten kivesz bennünket ebből a világból, fizikai értelemben. Ha emlékeztek Istvánra, az első vértanúra, amikor őt megkövették a hite miatt, és záboroztak rá a követ, hogyan imádkozott? Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. És ez megtörtént. Az Úr Jézus kiszabadította őt a kőzáporból, de úgy, hogy a teste ugyan meghalt, de a lelkét magához vette az Úr Jézus. Akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. És valahogy így ebben a teljességben kell gondolkodnunk, és ebben kell megnyugodnunk. Bármi is ér bennünket, az Úréi vagyunk. Ő, ami kősziklánk, voltam szabadulásom. Dávid újra és újra ezt a három tulajdonságát említi meg Istennek ebben a Zsoltárban. Háromszor is felsorolja ezeket újra és újra. Az egyik fordítás azt a címet adta ennek a Zsoltárnak, hogy az Istenben bízó ember ömledezése. Kicsit furcsán hangzik, inkább azt mondom, hogy áradozása. amikor áradozik valaki Istenről, hogy ő kőszikla, ő oltalom, ő szabadulás. Tudunk-e áradozni Istenről? Hogyan zárja be ezeket a felsorolásokat? Először a harmadik versben sorolja fel ezt a három tulajdonságát Istennek, és így zárja le ezt a gondolatsort, ezért nem rendülök meg felették. Azért ment az Isten kőszikla, oltalom és szabadulás, ezért nem rendülök meg felették. A hetedik vers végén ezért nem rendülök meg. Igen, olyan vagyok, mint egy meghanyatott falm. Olyan vagyok, mint egy gyűlőkerítés, de Istenben bízom, aki kőszikla, oltalom és szabadulás. És ezért nem rendülök meg felettél. Ha ő nem lenne, összeomlott volna már az életem. Ugye ez olyan, az életünk olyan, mint egy sátor, aminek vannak belső tartórúdjai. Ha azok nincsenek, összeomlik az egész sátor. Az embernek a szívében, a lelkében nincs már belső tartása. Ha belül összeomlik, akkor a külső is, a külső élete is össze fog omlani. Isten az én kősziklám, oltalmam, szabadulásom. Ezt mondja Dávid. Tekintünk-e mi is így Istenre? Tőle várunk-e megnyugvást a viharokban, vagy szabadulást, reménységet és biztonságot? Vagy talán máshol keresik minden. Talán emberi segítségben. És természetesen Isten küldhet embereket, akkor, amikor mi bajban vagyunk, amikor küzdünk valami nehézséggel. És mi is hálásak vagyunk emberekért, akik velünk voltak, akár amikor Gerliet a kórházban volt, akár ebben a 4 hónapig tartó húzamnál az államkincstárnál. Hálásak vagyunk azért az orvosért, aki újra és újra érdeklődött Gerliet felől, és a vizitek után oda jött hozzánk, hogy tájékoztasson, holott nem ő volt Gerliet kezelő orvosa. Tehát szívügyének tekintette ezt a kisgyereket. Hálásak vagyunk azért a brókerért, aki által beadtuk az igénylésünket hitelre és foszporra, aki 4 hónapja esetleg várhatná már, hogy fizessünk neki mindazért, amit értünk tett. De egyetlen egyszer nem említett, hogy mikor fizetünk már. Hanem szívügye az, hogy nekünk legyen hitelünk. És már foszporról nem mondtunk, de legalább a hitelről. Hálásak vagyunk azért az ügyintézőért, aki a bankban, aki az a bankban beadta az igénylésünket, akinél kedvesebbet, segítőkészebbet én el nem tudnék képzelni. És hálásak vagyunk azért a minisztériumi vezető tanácsosért, aki olyan állásfoglalást adott, hogy a mi esetünkben is megadható lenne a foszpol. Ez úgy tűnik kevés volt az államkincstárnak, mégsem adták meg. De vannak emberek, akikkel úgy gondolkodunk, hogy Isten a mi nehézségünkben, a mi gyarunkban kirendelte, hogy mellettünk legyenek. És vannak emberek, akikben csavatkoztunk ezekben a viharokban, akikről talán feléltünk volna valamit, de megcsalad a reménységünk. Őket most inkább hagyja soroljam föl, hogy kik voltak és miben csavatkoztunk velük kapcsolatban. De Dávid is óv attól bennünket, hogy nehogy pusztán emberekben reménykedjünk. És 2 okot említ, talán kicsit megnyugod a szöveg, ami erről szól. Az egyik az, hogy egyetlen ember sem él örökké. Minden ember élete olyan, mint a pára, mint a lehelet, ami egy pillanatig még látszik, és utána eltűnik. Ha emberekben bízunk, és talán az illető hirtelen meghalna, oda van vele együtt minden reménységünk, vele együtt elmegy a sírba. Egyedül az Isten örökké való, aki nem változik, aki megmarad, akire lehet reménykedünk. A másik az embereknek a jelentése, hogy írt, akár a közemberről, akár a főemberről. Jézusok csalták, hazugok, becsapnak. Ha az Isten mérlegére kerülnének és erkölcsileg megítéltetnének, könnyűnek találhatnának. Mert mindenki a maga dolgával foglalkozik, azzal törődik, és nem azzal, hogy mások javán keresse. És sajnos ebben a világban, ebben a mai világban is a felebaráti szeretet úgy tapasztaljuk sok esetben, hogy meghidegül. És a felebaráti szeretetet felváltotta a pénznek a szerelmet, a pénznek, az anyagiaknak a szeretetet. Ez a másik dolog, amiről Dávid óvni akar hogy nehogy a pénzzel, az anyagiakban reménykedjünk, amikor bajban vagyunk, hogy majd az kisegít, megsegít bennünket. Az emberek a mai világban nem csak a boldogulásokat, hanem a biztonságunkat is a pénztől várják. És mindent megtesznek azért, hogy egyre több pénzük legyen. És sokszor tisztességtelen módon is. Hogy itt Dávid leírja a zsarolással, a rablással, és nem kell itt gondolni, csak börtönben ülő bűnözőkre. A héten hallgattam a rádiót, és az egyik riportban a fehér gallairos bűnözésről volt szó. De a mi életünkben is, nekünk is volt valaki, aki felajánlotta, hogy bizony meg lehetne ezt a szoszport máshogy is kapni, nyilván nem tisztességes úton. Vannak olyan dolgok, amikor az ember előnyhez juthat, anyagi előnyhez. Éljünk-e vele? Dávid mit mond erről? Ne bízzatok zsarolt javakban, vagy más politikák szerint igazságtalanul szerzett javakban. Rablott holmival ne kérkedjetek, ne kívánjátok meg a rablott kincseket. Még ha 2 millió forintról lenne is szó, mert a mi esetünkben ez 2 millió forintot jelentett. Ne kívánjátok meg a rablott kincseket. Ami még inkább, tehát nem csak rablással jött az embernek pénz a házhoz, nem tisztességes munkával is. De ezzel kapcsolatban mit mond? A vagyonban, ha nő, ne bizakodjatok. És 2 fordítást hagyj olvassak föl, ami engem nagyon megragadott, ami ugyanezt a gondolatot írja bele, vagy máshogy. Ha javaitok gyarapodnak, a szívetek ne tapadjon hozzá. Ha a javaitok gyarapodnak, a szívetek ne tapadjon hozzá az anyagiakhoz. Ha a gazdagságban bővöltöttek, ne kössétek hozzá a szíveteket. Tényleg? Szükségünk van arra 2 millióra? Hát el tudjuk volna tölteni. De nem tapadt volna hozzá a szívünkhöz. Most van 2 millió forintunk. Lehet. Nem elég az, ami most van. Eddig nem az Isten gondoskodott volunk. És ezután nem az Isten fogunk gondoskodni. Minden áron kell, hogy meglegyen. A pénzben van a biztonságunk. A menedékünk, a szabadulásunk, hogy az Istenben. Miért utasítja el Dávid azt, hogy emberekben és a vagyonban bízunk? Azért, mert ebben a sok támadásban, ebben a viharban szólt az Isten, és Dávid meghallotta és megértette, hogy mit mond az Isten. És az a kérdés, amikor mi viharban vagyunk, látunk-e más, mint a vihar, hallunk-e más, mint ami körülöttünk van, vagy meghalljuk azt is, amit az Isten mond, és látjuk is, amit az Isten mondani akar nekünk. Mit mondott Dávidnak? És mit értett meg Dávid? A hatalom az Istené. Nem a halandó emberé, nem a vetendő pénzé. A hatalom az Istené. A mi sorsunk nem az állam pénztár döntésétől függ. És nem attól, hogy több van-e 2 millióval vagy kevesebb. A mi sorsunk az Isten kezében van. A hatalom az Istené, és folytatódik valahogy, és a kegyelem is az Istené. Ezt szintén bűnösségében Gyuri kihangsúlyozta. Vagy más fordítások szerint a szeretet, vagy az irgalom is az Istené. És az Isten irgalma, a szeretete, a kegyelme meglátja, hogyha viharban vagyunk. Ha nehézségekkel, bajokkal küzdünk. Az 59. Zsoltár 11. verse, ami szintén ilyen körülmények között íródott, így mondja, így szól. Szintén Dávid írja, szeretetével jön felé Istenem, a viharban, a hurikánok között, szeretetével jön felé Istenem. Halljuk el, amit az Isten mond, és megértjük el azt, amit Dávid megértett. Az Isteni a hatalom, és az Isteni a szeretet, az irgalom, a kegyelem. Mi az, amiben bízunk? Ebben? Az Istenben? Vagy emberi hatalomban, vagy a vagyonban. Miután Dávid megértette mindezt, hogy Isten ilyen hatalom és a kegyelem, minket is arra biztat, hogy az Istenben bízzunk. Így ír, bízzatok ő benne mindenkor, ti népek, reméljetek benne minden időben. Minden időben, bármi is lesz körül benneteket, bármilyen csapás is ér, bármi szakad rád, Istenben bízzál. És úgy folytatja, hogy öntsétek ki előtte a szíveteket. Bennem ez olyan, mintha egy fiókot kihúznék, és úgy kiborítanám. Öntsétek ki előtte a szíveteket. Mindaz, ami benne van. És ne féljetek elmondani mindent, ami egy életetekben van. Azt is, hogy Uram, én egy gyűlőkerítés vagyok most. Egy megrogyott és meghanyatott fal. Miért legyünk ilyen bizalommal? Úgy fejezi be ezt a gondolatot Dávid, hogy Isten a mi oltalmunk. Isten a mi erős várunk és oltalmunk. Ő benne bízunk, ő előtte borítsuk ki, öntsük ki a szívünket. Jó, én oda mennék az Istenhez. De hogyan menjek oda? Mit jelent oda menni? Azt mondom, hogy először is látunk el azt, hogy kihez megyünk oda. Először a szemünknek kell megtisztulnia. Ja, Dávid, többször elmondtam, úgy látja Isten, mint kősziklát, oltalmat és szabadulást. És először a harmadik versben, mint egy hitvallást írja ezt le. Ő az én kősziklám, szabadulásom, ő az én oltalmam. Én, mint hogy ez egy kétenes hitvallás lenne. Ő az én szabadulásom, oltalmam, kősziklám. És valahogy ezeknek az igazságoknak mi számunkra is hitvallássá kell lenni. És ezzel nem azt értem, hogy puszta, betanult szöveg legyen. A hitvallás az a szívünkből jön. Mi a szívünkben hiszünk, azt valljuk meg a szánkkal. És ha egyelőre ezeket az igéket, ezeket az igazságokat Istenről, csak a bibliai lapjairól tudjuk elolvasni, de nincsenek a szívünkben, akkor elmélkedjünk ezekről az Isten jelenlétében. Tényleg Isten nekem is lehet kősziklám, oltalmam, szabadulásom, nem csak Dávidnak. Kérjük az Isten lelkét, hogy írja be, ne a Biblia papírjára, hanem a szívünk hústábláira, hogy ezek igazak. Hogy ő kőszikla, oltalom, szabadulás. Ha már látjuk ezeket, nem a fizikai, hanem a lelki szemünkkel, és a szívünkben be vannak ezek az igazságok írva, akkor gyakoroljuk magunkat ezekben az igazságokban. Akkor, amikor rá törnek a viharok. Dávid is ezt tette. A hatodik vers így hangzik a Károli fordításban. Csak Istenben nyugodjál meg, lelkem. Az első vagy második versetnél mondja, csak Istenben nyugodik meg. De most, mintha magának mondaná. Csak Istenben nyugodjál meg, lelkem. Egy másik fordítás így mondja, Istenben keres lelkem nyugalmat. Mert amikor ránk jönnek a bajok, futunk fűhöz, fához, hogy most mi segíthet-e rajtunk. De valahogy Dávid fegyelmet jön magát, vagy biztatja magát, csak Istenben nyugodjál meg. Csak Istennél keres nyugalmat. És kérjük Istent, hogy újabb és újra, újabb próbákban bizonyítsa be számunkra a szívünkben, hogy ő most is kőszikla lesz, oltalmon lesz, szabadulásom lesz. És én hiszem, hogy Dávid megkapta ezt a bizonyosságot, hogy most is, ebben a helyzetben, mint ahogy korábban is, Isten lesz az ő kősziklája, oltalma és szabadulása. Három sor áradozik Dávid ugyanazokkal a szavakkal Istenről. A második és harmadik versben úgy, mint egy hitvallást. Elmondja, milyennek látja Isten. A hatodik, hetedik versben gyakorolja magát a hitében. És a nyolcadik és kilencedik versben, mint belső bizonyosságként vallja meg, Istennél van szabadulásban, az én erős kősziklám, az én menedéken, Istenben van. Ebben bizonyos vagyok. Ezért bízzatok ti is ő bennem. Így folytatja. Mint ti nézek, öntsétek ki előtt a szíveteket. Dávid tehát Isten szemlélte. És abban, ahogy látta Istent, megnyugodott a szíve. Akkor, amikor átvonult rajta a veszedelem. Megnyugvást talált Istenben. Miért te már Dávidnak ez a hite? El tudjuk-e mi is mondani Isten, hogy Dáviddal, hogy csak Istenben nyugodik meg szíve. Nem mint egy betanult szöveget, hanem mint szívből tudom mondani. Csak Istenben nyugodik meg szíve. Vagy talán máshol keresünk segítséget, oltalmat, szabadulást, biztonságot. akkor pedig csak Istenben nyugodjál meg lelked. Ne keresd máshol, csak Istenben keresd nyugodjál. Talán a szívünkben már hiszük, hogy ezek igazak. Ez Isten oldalon kőszikla és szabadulás. De még nem tapasztaltuk meg. Egy furcsa dolog van ezzel kapcsolatban. Ezek olyan tulajdonságai Istennek, amiket csak bajban lehet megtapasztalni. Oldalomra a hurikánban van szükségünk. Egyébként nincs szükségünk rá. Kősziklára szintén a bajokban van szükségünk, hogy kinek hussanak a lábunk alól. Szabadítóra megint csak a bajban van szükségünk. Különben nincs szükség szabadítóra. Ha nem vagyunk bajban, akkor Istennek ezek a tulajdonságai gyakorlati módon nem tapasztalhatók meg. Át kell menni a viharokon, az Isten így megismerjük valóságosan. És talán most ott az életünkben keresztül valami hurikán, és úgy érezzük, hogy minden oda van. Mit mond erre Dávid? Értsd meg, Istennél van a hatalom és a kegyelem. Értsd meg, ő hatalmas és kegyelmes, és tud, és akar rajta segíteni. Az elején azt mondtam, hogy Isten nem ígért nekünk felhőtlen életet. De azt igen, hogyha bajok tesznek körül, ha lelki viharokban vagyunk, akkor ő kőszikván lesz oltalmunk és szabadulásunk. Az ige hirdetés végén azt szeretném, hogyha közösen elénekelnénk azt az éneket, ami ez alapján a Zsoltár alapján íródott, mint egy hitvallásként. Csak Istenben nyugoszik meg szívem.
Amikor készüljünk az Úr vacsorára, olvasom a Lukács evangéliumból a 22. részből a 14. verstől. Amikor eljött az óra, azt ahhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta neki, vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyek veletek a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg csak bennem teljesedik az Isten országában. Ezután vette a poharat, halat adott, és ezt mondta. Vegyetek és osszatok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szülőtől terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, halat adott, megtörte, és eszavakkal adta neki. Ez az én testem, amely ti értetek, adatik. Ezt cselekedjetek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráztak, és ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által, ami ti értetek, öntatik ki. De íme annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az Isten, mert az ember fia elmegy ugyan, amint elrendeltetett. De jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Jézus ezen a vacsorán mondta a tanítványoknak, hogy azért esznek és isznak, hogy emlékeznek arra, amit ő tett, értünk és helyett. És mi ma délelőtt, amikor jövünk és mi részt veszünk az Úr vacsorában, mi azt látjuk, hogy ez egy emlék vacsora. Amikor mi gondolkodunk, mélyen a mi szívünkben, hogy Isten mennyire szeret minket, hogy ő kész volt adni az ő egyetlen fiát, a mi bűneinkért. És amikor jövünk, most emlékezünk arra. Hangsúlyozom azt, hogy az Úr vacsora, amit mi ünnepeljünk, ez nem csak annak az embernek, aki tag ebben a helyi gyülekezetben. Ez az alkalom nyitott abban, hogy bárki, aki ismer Jézus Krisztus, mint személyes megváltó, most jöhet
is raised to the head, then you dwell in Azur Vacharapa. The Arthi Slajan to eat, who devote Oyan Kuz to Katani to Manu Kuzert. Aki Azur Hayanim vote out of that style now. Ish Amikor Olvashun Kazel Shokoran to season Edgeben Lachun Hoj Ovatos Kelin. Amikor Yervin is race lesson Kazur Vacharaban. Valo ban kelvis galni ami seven ket. Full kelten yelis rasta kirdish. Would valo ban Jesus Christus as ain megvaltum? Eish haigen to the munani ara. Akur azazel shirlish. The akubet kazur kirdish to me full kelten ni magumna. Would van e oyan dun as ain elitem ben. Amit nim volt am Hollando megvalani. Amit nim volt am Hollando ill for doing eternally. A spontos would mealer different grace when he has urvacharaban most. Rinded amit kapchalt and kishtin now. Havan valami bin. Megval yunkast. A spordo yunk antula binto. Ish utana sudin ida yerni as asal hold azal as uram mel. Ish azal ahalah hold ishtin, Jesus Christus antal. Meg bochat, ish meg tishtin. Kesuva azuvacharaba certainly kirni hold elisper chendabin. Imakosunk as imadshag vegan. Fogunk ena kelni. Elisur edpirs, chindaben, eshutana, befeyazin, kazimachaga, megint, ed ena kel. Imakusun.